Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulóját ünnepli idén az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium. A jubileum alkalmából tartottak ünnepséget április 17-én, mely a Szent Kereszt felmagasztalása templomban Ternyák Csaba érsek által bemutatott szentmisével kezdődött. Prédikációjában a főpásztor Jézus egyik csodájáról, a csodálatos kenyérszaporításról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is szüksége van táplálékra. Saját életünknek és a világ végességének megtapasztalása mellett mindannyian vágyunk az örök életre. Minden véges, múlandó, egyedül Isten az, aki örök. Megígérte nekünk, hogy aki hisz benne és vele táplálkozik, az elnyeri az örök élet jutalmát. Azt kívánta a jelenlévőknek, hogy egyre mélyebben tudják megélni a hitüket, mert a hit megváltoztathatja az ember életét. A prédikációt követően 18 diák részesült a beavató szent, akiknek az érsek a Katolikus Egyház ifjúsági bibliáját adta ajándékul. Gondoskodás, lelkiség és vezetés címmel szervezett április 17-én és 18-án nemzetközi tudományos konferenciát Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A gondoskodás politika szereplői találkoztak, hogy 6 szekcióban járják körül a terület tudományos és gyakorlati kérdéseit. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa dísztermében tartott megnyitó napon. Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az egyetem nagykancellárja arra mutatott rá, az egyházat, a magukat nem vallásosnak mondó emberek szociálisan gondoskodó közösségként fogadják szívesen. Sokan ebben a szolgálatban látják létjogosultságát. Ugyanakkor az egyház feladata elsődlegesen az evangelizáció, éppen az evangélium elfogadása készteti tagjait a szeretet cselekedeteire. Ahhoz, hogy a zsidó közösség biztonságban éljen, fontos, hogy a felnövekvő generációk pontosan megismerjék a holokauszt és az azt megelőző időszak történetét, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence a Töredezett emlékek, holokauszt oktatása 21. században címmel a Holokauszt Emlékközpontban megrendezett konferencián arról beszélt, Magyarországon ma virágzik a zsidó kultúra és közösségi élet, ennek alapja pedig az, hogy a közösség tagjai biztonságban élnek. Az erős középosztály a jóllét fenntartható fejlődésének alapja, a jól működő társadalom biztosítéka, mondta Budapesten az MBH Makronom Makroverzum konferencián a gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos. György László szerint a 2010 utáni időszak egyik legjelentősebb eredménye, hogy a középosztály a másfélszeresére nőtt, miközben a nyugati országokban inkább zsugorodik. Sportoló Nemzet címmel sportszakmai országjárás indul május elején, azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb embert megismertessen a sport területén az elmúlt 14 évben elért eredményekkel. Egyúttal a kormány kikérje a társadalom véleményét és javaslatait a sporttal kapcsolatban a jövőre vonatkozóan. Az országjárásról rendezett sajtótájékoztatón Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos hangsúlyozta, a kormány közéleti munkáját a párbeszédre alapozza, és a választások között is rendszeresen kikéri a magyar emberek véleményét a fontos őket foglalkoztató kérdésekben. A Szegedi Tudományegyetemhez kötődő, kimagasló tudományos eredményt elért nőknek állítanak emléket a Szegedi Fűvészkertben, a Tudós Nők Ösvényének terveit Karikó Katalin jelenlétében mutatták be. Az első női magyar Nobel-díjas azt mondta, sokat járt az egyetemi fűvészkertbe növénytan tanulni, vagy csak gyönyörködni a természetben. A jelenlévő magyar és külföldi hallgatókhoz szólva úgy fogalmazott, reméli a kiváló szegedi kutatónőket megidéző ösvény hamarosan az ő nevükkel bővülhet majd. A 2024. január 1-től elérhető Csok Plusz segített abban, hogy az ingatlan piac egy kicsit beinduljon az év elején, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes közölte, mindezt a pénzintézetek és az ingatlanpiac szakértői is megerősítették. Közölte, már az első pár hétben is azt a visszajelzést kapták, hogy a Csok Plusz iránt nagyon élénk az érdeklődés, és ez az év első két hónapjában tovább fokozódott. Az időjárásról: nagy területen kiderül az ég, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között valószínű, északkeleten lehet már csak csapadék, híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg Szabó Magda Kakasszó című írásának első részét, melyet Molnár Piroska olvas fel.
Kakasszó. A háznak csak két ablaka nyílt az utcára, az első szobájé. A konyha és a második szoba az udvarra nézett. Ott most kezdett rügyezni az orgonasövény. A keskeny földcsíkon két csonka eperfa vállának támasztva állt a poroló. A virágágyokban még nem mozdult semmi. Az ibolya elnyílott, a többi tavaszi virágra kevés nap járta. Az illem helyett tömzsi bodzafa próbálta takargatni. Leszegte fejét, mintha szégyelné, hogy ott kell maradnia a bódé előtt, nem mehet más felé. Az esővizes hordóba bele-bele pottyant egy kövér csepp. Esett az éjjel, nemrég hagyta abba. De meleg eső volt, jókor jött. Estig, ha kisüt a nap, újnyit nőnek majd a levelek. Az ajtó zárva volt, az udvari ablakok is. Csak az utca felé nyitottak egy kis rést a levegőnek. Szürkült, a szomszédban megszólalt egy kakas. De csak egyet kukorított, abba hagyta, mintha valaki rákiabált volna. Hallgasson, vasárnap van, nem kell ébreszteni. Az ágyból épp a nyári konyhára lehetett látni, hogy virratt, kezdett kirajzolódni kis fahoromzata. Sándor építette a nyári konyhát még az első évben, s a kémény mellé valami díszt is szerkesztett, fából. Hogyha már ajtaja nincs, legalább legyen szép. De jó kis konyha az, szellős. A légy meg nem szereti, kékre meszelték a belsejét. Élvezett benne főzni. Mi az ott, vécé? Kérdezte Piros, mikor először belépett a kapun és oda pillantott. Sanyi meg elveresedett, mert ők ugyan nem hordták az Istent a szájukban minden órán, de azért azt, ami nem az emberek szeme elé való, mégse építették volna az udvar közepére, méghozzá ajtó nélkül, világ szégyenére. Felkönyökölt. Lám, az öreg milyen keveset is alszik. Míg fiatal az ember, ahogy leteszi a fejét, más szunnyad. Ha pedig megöregszik, elszundít ugyan hamar, de fel is ébred. Aztán csak néz, töpreng, mintha úgy rendezte volna a természet, hogy mikorra már nagy darab idő van a háta mögött, legyen módja végig gondolni. Jutka forog, az imént nyögött is. Valami zuppant. Tán a bohóc, amivel hál. Azt lökte ki. Nyugtalan álma van, pedig az csak gyermek. Még alhatik, ma mindenki alhatik. Azok is odaálltal az utca felé. Vasárnap van. Lassanként a szoba is világosodott, nem csak odakin. Jutka arca még nem látszott, de fekete haja már elvált a párna fehérjétől. Szűken leszünk itt, mama, mondta Piros, mikor először körülnézett. Még a fejét is megcsóválta. Ő meg csak hallgatott. Arra gondolt, hogy mikor Sándor élt, és a gyerekek is mind megvoltak, heten laktak ebben a házban. Mégse kellett egymásba botolni. Ő, Sándor meg Sanyi háltak az utcaiban, a négy lány meg ideben. Kettő-kettő egy ágyban. Ölelték egymást még álmukban is. Bejó testvérek voltak. Mint szőke, kék szemű. Minden gyerek. Mint ő volt fiatalnak. Tán azért nem állhatta pirost, mielőtt még egyet szólt volna, mert barna. Aztán a szeme akár a parázs. Heten voltak, mégis elfértek. Most meg négyen sem. Pirosnak kombinált szekrénye van. Elfoglalja az egész falat. Az ő régi sifonját mindjárt kitelepítette. Aztán mekkora a tükre is, a fotelei. Mindene olyan ormótlan, mintha elefánt laknék a szobájában, nem ember. Ami bútora neki volt, mind ide zsúfolódott be. De nem is bánja. Ezt az egyet nem bánja. Legalább maga körül látja a holmiát. Azok benn úgy se becsülnék meg. Sanyi is rekamíron szeret már hálni, nem ágyban. Még a Jutka rácsos ágyát is ide tették. Itt szuszog mellette éjszaka. Jutka. Ha ő magukra nem zárná az ajtót, hideg vízben mosná le az anyja minden este. Hogy is ne? Hogy elvigye a betegség ezt is, mint az ő négy lányát, pedig azokat sosem engedte hideg vízben mosdani, aztán éjjel is csak melegítették egymást, ahogy összeülelkeztek. Tán meghalni is azért haltak meg kettenként, ahogy háltak, mert hogy annyira szerették egymást. Még hogy lemosni hidegben, aztán jön a tüszkölés, meg az orvos. Orvos. Mit tud az orvos? A vén Krámer csak tátogott, mikor Mancihoz kihívta. Azt mondta, mi csináljak én már? Tőle kérdezte. Tán ő tanulta ki a mesterségét. Buta. Nem is gyógyította meg egyik gyerekét sem. Nem ér semmit az orvos. Halál ellen nincsen patika. Sándornak is ígérték. Ígérték, hogy összeforra medencéje, összeám a koporsóban. Az új kórház óriási tömbje most bontakozott a hajnali fényben. Sose tud úgy ránézni, hogy eszébe ne jusson az állványzat, ahonnan Sándor lezuhant. Az első sugár a virágos ládát érte, megült a palánták tetején. Őre nem mondhatnak semmit, szépen fogadta pirost, egy rossz szava se volt hozzá. Sanyinak ugyan megmondta, ha várt 34 esztendős koráig, mindenképpen özvegyasszonyt vesz el. De pirosnak igazán csak a kedvét kereste. A saját fiával megtán csak beszélhet az ember. Ott volt az a sok lány, egyik rendesebb, mint a másik. Ott volt Irma. Hányszor át nem futott napjában, be nem kiáltott. Van jó mosószappan a közértben, hozzon! Teért is elment. Ismeri, mióta keresztelték. De nem, Sanyinak piros kellett, a vén piros, aki 30 is elmúlt már, a lánya ma holnap anyányi, 10. fordult. Na, ő nem szólt, még pogácsát is sütött, mikor piros jött. Nem akarta a Sanyi kedvét rontani.
Thank you.
Szeret ám a virág, kedveskedett Pirosnak. Majd ültethet el te is, lányom. Piros csak vonogatta a vállát. Rá se nézett a petúniás ládára. Azt mondta, csinálja csak a mama, mint eddig. Benne nem volt hiba. Odaadta a nagyobbik szobát, kihurcolkodott. A gyermeket is vállalta. A villanyszámlás rác gyerekét. Na, szakasztott az apja, aki harmadéve halt meg szegény. Ez az egyetlen jó, ami Pirossal jött. Mert ugyan szelíd kisgyermek. Van neki esze. Tudja ő, hogy azok ott most kerültek össze. Jobb, ha a gyermek ideáltal van, mit leselkedjék a felnőttek között. Az öreg pap, ha meg nem halt volna, vagy szabad volna kibeszélnie, amit a rácson át hall, megmondhatná, gyónt-e valaha olyat, hogy rosszat kíván akárki embertársának. Bizony soha. Pedig Geréné hányszor megvágta, meg az ángya is, Kata a rőfös nyelvével. Még vissza se perelt, rájuk hagyta. Nagyot lélegzett, fej alá gyűrte a párnát. No, a fiatal pap már tudja, annak megmondta múlt szombaton, hogy gyűlöli Pirost. Oldalra nézett, mintha a gyermek megérezhetné álmában azt, amit gondolt. Ez is hogy csetlik-botlik itt szegény? Nem leli helyét, ha megjön az iskolából? Neki lát a leckének, mikor elkészül, csak ődöng, az anyja estig a szövetkezetben. Sanyi se jön meg hamarabb a vállalattól. Van, hogy alszik is már, mire azok megérkeznek. Ha ő nem beszél hozzá, hallgathatna egész állónap. Ez még csak az árva, az Isten adta. Pedig beügyes, jól áll a kezében a fakanál. Jön mögötte, mint a csirke. Aztán beszélgetni is lehet vele, mert okos ám. Na, szorul majd, ha itt lesz a másik. Pedig itt lesz őszre. Az anyja eddig se sokat törődött vele. Sanyi is csak a szájával szereti. Oda sóz neki, mikor nem látja Piros. Hogy annak is mit vétett a maflának, mikor olyan jó kisgyermek. Látni már nem lát olyan jól, mint azelőtt, de a füle olyan, mint a kutyáé. Piros hiába susogott, értette ő jól a konyhából, mit beszél. Még hogy szűk ez a lakás, rossz helyen van, meg fürdőszoba sincsen. Ha itt lesz a kisgyerek, hogy szorongjanak itt? Sanyi ráhagyta, nem ellenkezett. Sanyi. Itt született ebben a szobában, ebben az ágyban. De kövér kisfiú volt. Az álla meg gödrös. Hogy megörültek neki a négy lány után. Idehozta őket az ura. Innet vitték el, mikor meghalt. Elcserélni, eladni? Minek? Az ember megszüli a gyermeket, felneveli, aztán idegen lesz belőle. Még a szeme is idegen, a hangja vagy a foga, ahogy nevet. Eleinte még félt attól, hogy sokan lesznek ketten asszonyok ehhez az egy konyhához. Hát nem, mert Piros ugyan nem használja. Délben kiki ott eszik, ahol dolgozik, csak a gyermek ebédel vele. Este meg készételt hoz, vagy hideget, konzervet. Egy perc alatt oda csapja, gyúrni nem látta még soha. Sanyi meg tűri. Az megeszi a szemetet is, pedig nem arra nevelte. Egyszer megszánta őket ünnepen, hogy örökké boltból falnak. Nekiállt, főzött valami jót. Megették, meg is köszönték. Aztán, mikor felálltak, Piros azt mondta neki. Máskor ne fáradjon, mama, nagy munka ez. Aztán nincs-e semmi értelme. Nincs-e semmi értelme? Hát minek van értelme? Ez a Pirostán nem tanult főzni soha. A városba, mondta Piros. Valahová beljebb. Vagy ha nem, egészen ki, valamelyik új lakótelepre. Ahol modern lakások vannak, mozi, park. Akkor kifordult az udvarra, Végig lépkedett a kis úton, csak úgy kendő nélkül, pedig még hideg volt, a levél sem ütközött, fújt a szél, metszette a bőrét. Minden bokor ismerős volt. Minden tégla a falban. Hátul a veteményesben szinte névről ismeri az évelőket. A kerítést ő meszeli át minden évben, és a kútvize is olyan jó ízű, hogy még álmodik is vele olykor. Elmenni? Hova menni? A kórház is itt van közel. Most éri a nap, piroslik a teteje, mintha részből volna. Sándor sose látta készen, pedig de szerette. Sose szeretett úgy építkezést, mint ezt odaát. Menjenek el ők, ha akarnak. Ő ugyan nem. Ha Sanyit ráviszi a lélek, csak menjen. Más fiatal még örül, ha valaki öreg lakik a házában, segít, megcsinálja ezt-azt. Pirosnak semmi sem kell. A gyereket itt hagyhatnák. A Rácz gyerekét. Lesz már nekik másik. De hogy is maradna az itt? Megy az anyja után. A lányok halottak, Sándor is. Piros nem főz, Sanyi tarkakockás inkben jár, a fehérek, amelyeket ő vart neki, ott avasodnak a sifonban. Azt mondja, a tarkát nem fogja úgy a por. Sanyi mindig az asszonynak ad igazat. Nem is olyanok ezek, mint az igazi házasok. Nincsen háztartásuk, hogy is lennének azok. Piros mindent készen vesz, még a palacsinta tésztát is. Reggel felsepri a szobát, aztán fut, ha valami tanácsot adna neki, csak mosolyog, a fejét rázza. Azt mondja, hogy ahogy ő csinálja, egyszerűbb. Hát akkor csak menjenek. A fény elérte az ágy lábát, s az öreg asszony lehúnyta a szemét. Szinte beleszédül az érzésbe, hogy senkinek sincs szüksége rá. És a ház, amely látta őt fiatalnak, és ismeri szokásait és halottait, lassan elgurul előle, mintha egy alma esett volna ki a kötényéből.
Elhangzott Szabó Magda, Kakas szó című írásának első része. Felolvasta Molnár Piroska. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Tóri Sarolta. Mai adásunkat jövő héten pénteken, április 26-án megismételjük.
Kedves hallgatóink!
Itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bodó Béla, Brumi Mackó városban című meséjének 20. részét olvassa fel nektek Baló Júlia.
Otthon Pulyka Pipi hosszan elgondolkozott, aztán így szólt hozzám. Valamit mégis tenni kell rossz csontért. Igen, mondtam én, de mit? Napokig törtük a buksinkat, de semmi sem jutott az eszünkbe. 2 hétig nem is láttuk rossz csontot, és azt sem tudtuk, hol lakik. Ha szép idő volt, mindig lementünk a térre. De ott sem láttuk. Előfordul, hogy egy mackó eltűnik, kérdezte Pulyka Pipi egy napon a bácsikámtól. Nem, mondta a bácsikám. Aztán elgondolkozott. Legfeljebb elcsatangol. Otthon meg aggódva várják a szülei. Erről eszembe jutott valami. Meg is mondtam Pulyka Pipinek, mihelyt egyedül maradtunk. Menjünk el rossz csont szüleihez. Minek? Kérdezte Pulyka Pipi. Hogy megmondjuk nekik, rossz csont nem tűnt el, hanem csak csatangol. Nem jó, illetve nagyon jó, mondta Pulyka Pipi. De várj csak, azért, mert mi nem láttuk hetek óta, még nem biztos, hogy csatangol. Sőt, talán mindig otthon van. Lehet, hogy beteg, azért nem látjuk az utcán vagy a téren. De tudom már, mit kell csinálni. Meg kell lesnünk rossz csontot. Ez az első. Hol lessük meg? Kérdeztem én. Mindenütt, mondta Pulyka Pipi. Aztán a mancsával megvakarta a buksiját. Meglessük titokban. Úgy, hogy ő nem is tud róla. Óvatosan lessük meg. Ez lesz az első. Minek? Kérdeztem, mert nem értettem. Aztán megtudtam. Éppen ezt mesélem most el. Nagyon figyeljetek, mert izgalmas. A leselkedés úgy kezdődött, hogy sokáig kellett várni, mert rossz csont úgy látszik elkerülte ezt a környéket, ahol mi lakunk. Egyszer meg is mondtam Pulyka Pipinek. Ez a rossz kis mackó végképp elcsatangolt. Pulyka Pipi meg ezt felelte. Ha valamit meg akarsz tenni, soha ne mondj le róla. Akadály mindig van, de ragaszkodni kell a jó elhatározáshoz. És rossz csont nem csatangolt el végképp. Egyszer mégis meglessük. Persze, mondtam én, nehogy azt hidd, hogy én nem ragaszkodom az elhatározáshoz. Sőt, nagyon is ragaszkodom. Ezért meg is lessük, mert ez az első. De hol? Nem lehet lesni azt, akit nem látunk. Hol? Kérdezte Pulyka Pipi, és hirtelen behúzott egy kapuajba. Lesz ki! Ott megy, a másik oldalon. Lóbálja a táskáját, cammog. Látod? Ott! Ott! Kilestem. Láttam. Valóban ott cammogott rossz csont, és nem is sejtette, hogy lessük. Egészen úgy cammogott, mint akit nem lesnek. Később óvatosan kibújtunk a kapu alól, követtük. Elbújtunk egy fa mögé, onnan figyeltük, mert rossz csont néha megállt egy kirakat előtt bámészkodni. Néha hátra is fordult. Ilyenkor Pulyka Pipi gyorsan berántott egy kapu alá, vagy egy hirdető oszlop mögé. Féltünk, hogy meglát bennünket, és akkor vége a lesnek. De nem látott, csak cammogott vidáman. Mi meg követtük vigyázva utcáról utcára. Úgy mentünk utána, hogy mindig volt közöttünk 20 lépés. Arra ügyeltünk, hogy ha véletlenül hátrafordul, elbújhassunk egy kapuban. Egyszer majdnem észrevett. Át akart menni a jeges medve körúton. Már lelépett a járdáról, amikor a jelzőlámpa éppen piros lett. Gyorsan visszalépett, és körülnézett. Mi az utolsó pillanatban lapultunk meg egy cukrászbódé mögött. Észrevett, mondtam, és nagyon dobogott a szívem. Ne csükkedj, súgta Pulyka Pipi. A csükkedők nem érnek el semmit. Persze, Helyeseltem, mert Pulyka Pippi ugyan néha mérges, de nagyon gyakran igaza van. Most is igaza volt, mert nem kell csüggedni, ha jó az elhatározás. És a miénk jó volt, majd meghalljátok. Egyelőre mi is átmentünk az úttesten, és követtük rossz csontot. Ránéztem Pulyka Pipire, ő is izgatott volt. Vigyázz! Rántott vissza. Rossz csont éppen hátra fordult. Valaki után bámulhatott. Bennünket szerencsére nem látott meg. Igazán nagy szerencse, még óvatosabban követtük mindig a nyomában. Nem szabad csüggedni, mondtam később én. Most ne beszélj, mondta Pulyka Pipi. Lesen nyitva legyen a szemed, és csukva a szád. Ezt most nem mondtad, ugye? Kérdeztem én. Miért nem mondtam volna? Csodálkozott Pulyka Pipi. Mert az előbb azt mondtad, hogy lesen nem szabad beszélni. Feleltem. Ebben a pillanatban Pulyka Pipi akkurát rántott rajtam, hogy majdnem hanyatt estem. De szerencsére megfogockodtam a fatörzsbe, amely mögött megbújtunk. Rossz csont ugyanis megállt egy kapu előtt, és körülnézett. Aztán bement. Pulyka Pipi kilépett a fa mögül. Nagyot lélegzett. A les sikerült, mondta elégedetten. Itt lakik. Megnéztük, milyen utcába vagyunk. A Pirosbogyó utca volt 11-es szám. Gyorsan hazasiettünk. Otthon Pulyka Pipi elővett egy levélpapírt meg egy borítékot a bácsikám fiókjából. Aztán ezt írta a papírra. Kedves medve bácsi! Alulírod két mackó holnap délután 5 órakor szeretne beszélni a bácsival. Jó lenne, ha a mackója nem lenne otthon. Titkos ügy. Ne szóljon a bácsi senkinek, mert igazán titkos. A többit majd megtudja, ha elmondjuk. Többet most nem írunk. Két jó akarója. Utóirat? Egyszer már találkoztunk. A borítékra meg ezt írta. Annak a bácsinak, aki a Pirosbogyó utca 11-ben lakik, és van egy mackó fia, akit nagyon szeret és kényeztet. Általában rossz csontnak hívják. Mármint a fiát. Elszaladtunk a Pirosbogyó utcába. Besurrantunk a házfelügyelő bácsihoz, és átadtuk a levelet. Miféle levél ez? Kérdezte csodálkozva. Miért nem viszitek fel? Első emelet 4, a sarokban. Mert titkos, súgta Pulyka Pipi. És megkérjük a házfelügyelő bácsit, ne tessék szólni rossz csontnak. A házfelügyelő bácsi meg is ígérte. Nagyot csóhajtottunk, mert ezzel elintéztük a jó elhatározás első részét. De ezzel még nincs vége. Csak a fejezetnek van vége. Mert a többi másnap történt. Azt is elmondom. Csak egyet alszunk előbb.
Kedves gyerekek, ma Bodó Béla Brumi Mackóvárosban című meséjének 20. részét olvasta fel nektek Baló Júlia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta.
Valamely pap testvéremtől hallottam, hogy seregi érsek atya, nyugodjon békében, azt mondta egyszer nekik a papságnak, hogy viseljetek, ha lehet, reverendát, de legalábbis papi civilt, mert nem tudjátok, hogyha ebben látnak titeket az emberek, és ha csak egy pillantást is vetnek rátok, nem lesz majd az a pillantás elég ahhoz, hogy ott az utolsó órájukban bocsánatot kérjenek Istentől, miután eszükbe jut ez a kép. Valóban nem tudhatjuk, hogy kiben mit indít el egy reverendás pap, vagy egy szerzetesi ruhába öltözött szerzetes látványa. Minden esetre ez egy nagyon jó evangelizációs eszköz idézőjelben, ez egy szent ruha, ami a revereor latin igéből származik, a tisztelet igéből. Tiszteletre méltó ruha. És még itt a bevásárlóközpontban volt egy utolsó élményem, mondhatnám azt is, hogy egy utolsó reménysugár felcsillant, kifele jövet, nagy kinyitott paravánokon húsvéti gyermekrajzok kiállítását láthattam meg. Na, mondtam magamban, itt aztán majd biztos lesz valami kis isteni jelkép is, és végignéztem egyenként az összes gyerekrajzot, nem sajnáltam rá az időt, és a következő megdöbbenésem ebből fakadt, ugyanis egyetlen egy vallásos jelkép nem volt a húsvéti gyermekrajzokon, de még bárány sem, mert azt még lehetne Krisztushoz kötni, de már a bárány is kiment a divatból. Csak nyuszi és tojás, meg hasonló variációk. Még egyszer mondom, nem megbotránkoztatni szeretném a kedves hallgatókat, hanem mint tényként közlöm ezeket a megfigyeléseimet, és amiket nekem valószínűleg ott megmutatott az Úr, külön egy kicsit kihangsúlyozva, kiemelve, azért, hogy még buzgóbban imádkozzak és engeszteljek ezekért az emberekért, beleértve ezt a futó hölgyet, akivel a Szent Anna réten a Normafánál találkoztunk. És ugye elgondolkodtam ott a bevásárlóközpontban, a hipermarketben, hogy ez a teljesen szekularizált környezet, ez mennyire otthont ad már az embereknek, és mennyire otthonosan mozognak benne, és mennyire nem kapják fel a fejüket a rossz jelképek láttán, hogy mit szólnának ahhoz, ha húsvétra egy keresztet oda a bejárathoz vagy a kijárathoz felállítanánk. Utóvégre keresztény országban élünk, hogy emellett csak úgy elmennének, otthonosan mozognának, vagy megbotránkoznának, vagy valaki lehajolna, meghajolna, letérdelne. Minden esetre érzelmeket, érzéseket váltanak ki az emberekből. Vagy hogyha esetleg egy kis kápolnában ott időnként misét mondanának. Hogy ehhez hogy viszonyulnának az emberek? Valamikor talán hallottam, hogy Lengyelországban volt olyan kísérlet, hogy ilyen hipermarketekben misét mondjanak. Pió atya szavai jutottak eszembe, azt mondta, szomorú napokat élünk, a hit halott, az istentelenség diadalát üli. A legbiztosabb eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól ezt a végzetes kort, ha az eukarisztikus eledellel erősítjük meg magunkat. Ez nem lesz könnyű annak, aki hónapokon át nem lakott jól az isteni bárány szeplőtelen testével. És ezt Pió atya az ő idejében mondta, amikor még a vallásosság sokkal inkább jelen volt az átlagember életében. Eszembe jutott itt a hipermarket tehát járva, vagy akár az egész budapesti tartózkodásomat illetően a irgalmasság 9-ének az utolsó napján való elmélkedés, a 9. napról való elmélkedés, idézem. Ma az elhidegült lelkeket vezest hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam, Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod. E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet. Az egész napomat összegezve, abban világosított meg az Úr, hogy ez így egy szép rendben volt ez a nap. Tehát elkezdtük a Szent Anna réten, az engesztelő kápolnában a szentmisével a napot, aztán jött a futó hölgy, aki csodálkozott, hogy farsang van, és jelmezbál, és reverendában lát valakit. Aztán a hipermarket, a démoni jelképek, a szekularizált környezet, a lesütött tekintetű emberek, a vallástalan húsvéti gyermekrajzok. Ezek mind-mind-mind arra nyitották meg a szememet, hogy engesztelni kell azokért az emberekért, akik eltávolodtak az Úrtól, eltávolodtak az egyháztól, akik még nem ismerték meg Isten irgalmas, megbocsájtó, átölelő szeretetét. És elmondtam ezt mind a négy falumban, ezt az esetet, ami Budapesten történt velem, és arra kértem mind a négy falu lakóit, hogy imádkozzunk ezért a futó hölgyért, ezekért az emberekért, és tudom, hogy imádkoznak is értük, és most még a rádióban is elmondom, sok ezren hallgatják, és ez a hölgy, aki ott mellettünk elfutott, és ezt a mondatot kimondta, még nem tudta, hogy esetleg ez menti meg majd az ő életét, mert ezután ennyien fognak imádkozni érte. És azt se érti, hogy tapasztalja meg majd hirtelen, vagy fokozatosan Isten irgalmas szeretetét, és hogy tér meg, és hogy jut majd el a mennyországba. És amikor majd reményeink szerint mind ott leszünk, akkor fogunk csodálkozni azon, hogy a mi imáink és engesztelésünk hatására tért meg ez a hölgy, és jutott el az örök üdvösségre. Isten útjai kifürkészhetetlenek, és az ő gondolatai és az ember gondolatai, mint ég és a föld. Nem tudjuk, teljesen nem tudjuk átlátni, de néha enged egy kicsit bele lesni az ő terveibe, enged időnként megértetni valamit, és ezt értettem én meg, hogy nem ítélkezni kell, nem megbotránkozni azon, amit az a hölgy mondott, vagy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni már a pappal, vagy nem megbotránkozni kell a politikusokon, akik miatt harag gyúl a szívünkbe, vagy bárkivel szemben, akik ellenségesek velünk, vagy ellenszenvesek, hanem imádkozni kell értük. Imádkozni, engesztelni, áldozatokat fölajánlani értük. Mert az Úristen azért mutatja meg az ő hibáikat nekünk, azért hozza közel hozzánk ezeket a lelkeket, mert a mi imádságaink, a mi sóhajaink segítik meg őket, hogy Istenhez közelebb jussanak. Liző kis Szent Teréz mondta valahogy így, hogy soha nem gondoltam volna azt, hogy embertársaim üdvössége az én egyetlen sóhajomtól függhet. Amikor teljes szívvel kérem a jó Istent, hogy bocsásson meg nekik hideg szívűségük miatt, és vezesse őket vissza a nyájba. És ugye nem véletlen, hogy az engesztelő kápolnában mondtuk a misét, erre az engesztelésre hívta fel a figyelmemet, és rajtam keresztül most a kedves hallgatóknak is a figyelmét, arra a Jóisten, hogy imádkozzunk a bűnös lelkekért, a bűnösök megtéréséért, mert ez az ima, amit az Isten mindig meghallgat. Krisztus lelkületét utánozva, essen meg a mi szívünk is. A szegény bűnösökön, köztük önmagunkon is, és imádkozzunk, engeszteljünk a lelkek megtéréséért, a szenvedőkért, a bűnösökért. Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom, legirgalmasabb szíved hajlékába vezettem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szeretetet tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek benned. Ó, jóságos Jézus, irgalmad végtele hatalma vonza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen te mindent megtehetsz. A tűz és a jég együtt meg nem lehet, mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged. Ó, Uram, irgalmad még nagyobb nyomorúságot is megold. Örök Atya, tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legdrágább szívébe. Irgalom Atya, könyörögve kérlek fiat keserves kínszenvedéseire és három órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.